A vágatlan verzió visszatért még több témával és vendégekkel. Csatlakozz hozzánk, hogy együtt számoljunk le az elcsépelt forgatókönyvekkel, a cukorszirupos romkomokkal és a kártékony üzenetekre felépített mozifilmekkel. Keressük meg együtt a filmek Jedi oldalát, és tudjuk meg, mire érdemes rászánni az időnket, és mire nem. Művelődjünk együtt, és ne feledjétek,
az erő az, ami felvértezi a Jedit.
Köszöntöm a kedves hallgatókat, ez itt a Vágatlan Verzió párkapcsolat, szexualitás, család tematikus blokkjának a harmadik epizódja. A stúdióban itt van velünk Alex.
Sziasztok!
Ádám.
Sziasztok!
És vendégünk Csoki.
Sziasztok!
Én pedig Ákos volnék. A Keserű méz című filmről fogunk beszélni, melyet Roman Polanski rendezett 1992-ben. A film cselekményét úgy tudnám összefoglalni, hogy adott egy beszürkült házaspár, Nigel és Fiona, akik házasságuk 7. évfordulóját egy Indiába tartó hajóúttal ünneplik meg. Ezen a hajóúton a házaspár találkozik egy titokzatos, rendkívül vonzó nővel, Mimivel, aki időről időre megpróbálja elcsábítani Nigelt. A titokzatos nővel nagyjából egy időben feltűnik egy szintén titokzatos tolószékes férfi, aki Mimi férje, és elkezdi elmesélni Nigelnek a házasságuk és a szerelmük történetét. Tehát a cselekmény az két szálon fut, egyrészt láthatjuk a hajóutat, ahogyan Nigel próbál ellenállni a titokzatos Mimi csábításának, másrészt pedig láthatjuk Mimi és a férje múltját, ami egy ízig-védig szenvedélyes kapcsolatnak a története. Szerintem ez a film remekül ábrázolja azt, hogy az emberek mennyire kiszolgáltatottak a szerelemnek, vagy inkább a nemi vágynak, és ennek kapcsán kérdezném azt tőletek, hogy ti mit gondoltok, a szerelem vagy a párkapcsolat mindenképp együtt jár a kiszolgáltatottsággal.
Maga a párkapcsolatnak talán az első szakaszában megtörténik egy ilyen hihetetlen bizalmi lépés, az pedig az, hogy elkezdesz magadból egyre többet feltárni a másik ember előtt. Az önfeltárás, ez egy nagyon kiszolgáltatott állapot. Megmutatod minden hibádat, oda teríted a másik elé, és megkérdezed tőle, hogy elfogadsz engem? Ha igen, akkor lépjünk tovább is. Próbálkozzunk meg ezzel, ha nem, akkor pedig visszalépsz, és borzasztóan megsérülsz, hiszen kiterítetted mindenedet, ott volt mindened, és nem volt elég. És ez a fajta kiszolgáltatottság, ez szerintem minden párkapcsolatban benne van, de természetesen nem úgy, ahogy a keserű méz, ezt majd látni fogjuk, hogy hogyan mutatja meg, vagy hogyan mondja ki.
Igen, tehát van egy ilyen normatív kiszolgáltatás, önmagad kiszolgáltatás, valamennyire önmagad megmutatása igazából, ez egy ilyen valahogy egy ilyen levetkőzéssel legyen értékű. Tehát leengeded a pajzsokat, a mindenféle protektív tényezőket, és igazából ott vagy te, és akkor így ez vagy te, és akkor ezt el lehet fogadni. De ugyanakkor igen, van ennek egy diszfunkciós megoldása is, vagy hát lehetnek diszfunkciós megoldása, és ez például az, hogyha ez a kiszolgáltatottság tehát az egészséges kiszolgáltatottság valahol implicit, és a felvállás után az így van, de hogy a diszfunkciós kiszolgáltatottság az expliciten érzed, hogy ki vagyok szolgáltatva, ki vagyok zsákmányolva, valahogyan én már nem növekszem ebben a kapcsolatban, nem fejlődök, hanem le vagyok szorítva, és hogy ez a fajta rossz megnyilvánulásai lehetnek, és ez a film szerintem elég jól körbe erő, hogy milyen féleképpen és milyen attitűdökkel vagy viselkedésjegyekkel mutatkozhat meg a diszfunkció.
Igen, valamennyire a bizalom meg a kiszolgáltatottság ebben a párkapcsolati helyzetben talán lehet azonos fogalomként kezelni, de az a probléma, amikor ezzel a kiszolgáltatottsággal vagy bizalommal a másik fél visszaél. Tehát igazából ahogy nagyon jó volt, ahogy mondtad, hogy leengednek a pajzsok, és hogyha valaki ott fog egy dárdát is beszúrja, akkor ott vége van. De közben pedig anélkül, hogy ne engednénk le a pajzsokat, nem jöhet létre a párkapcsolat, tehát hogy ez egy ilyen 22-es csapdája. És az lenne jó, hogyha a bizalom az olyan erős lenne, hogy senki nem próbál meg dárdát döfni a másikban.
Én egyébként azért szeretem ezt a filmet, mert ugye van a két pár, aki szerint tökéletes ellentétei, vagy inkább tükörképei egymásnak, és én azt látom, hogy a Mimi és a férje, ugye Oscarnak hívják a férjét, ők neki tulajdonképpen arra ment rá a kapcsolatuk, hogy túlságosan kiszolgáltatta az egyik fél a magát a másiknak, míg a velük hát párhuzamba állított pár, ugye Nigel és Fiona, szerintem ott meg pont nem történt meg az a teljes önátadás, és ők valamennyire így ridegen élnek egymás mellett, és ez nagyon szép látszik, hogy mindkettő pár kiégett, de míg az egyik az ilyen rutinoktól ég ki, és az ilyen mindennapi apró cseplő cselekedetektől, ők ugye Nigelék, az ilyen nem tudom milyen beszürkült házaspár, addig a másik pedig attól, hogy már egyszerűen nincs mit adni. Mert folyamatosan, tehát adaptálódik az adott öröm, és kiépül egy tolerancia, és még több kell, és még több kell, és egyszerűen már nincs. Úgyhogy talán azt gondolom, hogy nagyon fontos a kiszolgáltatottság egy párkapcsolatban, és hogy Alex mondta a levetkőzés, és hogy ez ugye a szexualitással is párhuzamba hozhat, hogy ott is ugye le kell vetkőzni, és akkor tényleg minden hiba, mindenféle retus nélkül látszik. De nem szabad ezt túl gyorsan, és hogy... nem tudom, tehát ezt talán így dinamikusan kell megtenni, vagy valami ilyesmire gondolok, azt hiszem.
Hát meg ami nagyon fontos, hogy az ember, ezt sokszor mondják, hogy a nőnek mindig egy kicsit titokzatosnak kell maradnia, nem pakolhatod ki magadat tényleg teljes mértékben senki elé. Szóval önmagadat meg kell tudni tartani. Nem szolgáltathatod, bocsánat, ezt a szót nem biztos, hogy jól ejtettem ki, nem teheted azt önmagaddal meg, hogy egy másik emberre bízol, az életed alakulásának minden aspektusát. Szóval ez a fajta kiszolgáltatottság, ezzel önmagadat ölöd meg valahol. És egy kicsit mindig meg kell magadat védeni, mindig vissza kell magadat fogni azért, hogy tudj adni abba a párkapcsolatba önmagadból mindig, amikor arra szükség van. A másik dolog pedig, hogy ebben a párkapcsolatban a Mimi és az Oscar párkapcsolatában megtörténik a legnagyobb büntet, ami két ember között megtörténhet, és az pedig az, amikor valaki tökéletesen visszaél azzal, hogy neked milyen érzelmeid vannak. Nem, ez a fajta visszaélés, ez egy olyan brutális bűncselekmény szerintem, amit egy ember ellen elkövetni nem lehet. Szóval így nem teheted meg azt a fajta szadizmust, ami ott majd kialakul, és amiről majd biztos meg fogunk beszélni.
Igen, tehát ez amit mondatok, hogy ez a titokzatosság, meg maradni, egy kicsit hagyni még a felfedezésnek, és hogy ez itt náluk abszolút nem volt meg, vagy hát megismerkedtek, és egyből már ilyen nagyon intenzíven, nagyon-nagyon, és hogy pont ez a, hogyha mondjuk, nem tudom, a szerelmet vagy a kapcsolatot lehet ilyen gyakran láng metaforával, akkor ez az ilyen gyorségésű szerelem volt igazából, tehát hogy így amint kifújt, már igazából nem is volt annyira érdekes, és ez el is hangzik egy csomó. Például van az a klasszikus jelet, amikor leissza magát tejjel, és az elsőre ilyen nagyon-nagyon vadító volt a csávó számára, és így fú, teljesen beindult tőle, és amikor már másodjára történik ez, akkor figyelj oda jobban, igyál már, milyen, mit iszol félre.
Ja, igen, miért iszol üvegből?
Igen, miért iszol üvegből, ha nem tudsz.
Nagyon tundorító vagy, tehát így beleállt a dologba.
És hogy ez egy akkora, tényleg egy elemi gonoszság, hogy lehet ilyet, tehát hogy amikor már valakivel, tényleg valakit megszaidítesz, mondjuk egy ilyen képet képzeltek, hogy valakivel megmutatod neki, hogy jaj, amit csinálsz, azt nagyon jól csinálod, és utána megismétli ezt, mert hogy megerősítetted pozitívan ebben a cselekvésében, és utána így beledöfött tényleg a dárdát, hogy azt mondod, hogy ha, mekkora szánalom, hogy most kinézel, ha, és ilyen szintű megalázás szerintem ilyet sehol nem szabadna, ez kínzó.
Igen, én azt szeretném mondani, hogy már egyszer szóba került a Sex és New York kapcsán ugye a szeretett nyelveket. Azt gondolom, hogy itt Oscar, ugye úgy hívják a férfi főszereplőt, neki a szeretett nyelve az a testérintés. Tehát ő neki ebből ért, másból igazán nem nagyon, míg mondjuk Miminek van a testérintés, és amúgy a minőségi idő is. És igazából az a helyzet, hogy amint a testérintést kiátszották mint kártyát, tökéletesen elégették, öntötték rá a benzint, mint hogy a muszáj lenne. Utána az egyik oldalon maradt még szeretett igény, a másik oldalon pedig nem. És igazából egy párkapcsolatban az egy fontos lenne, hogy egy ilyen libikóka helyzet van, hogy 50-50-50, tehát 50-50 százalékig szeressük egymást, vagy mondjuk 40-60, de semmiképpen ne boruljon fel az egyik oldalra az egész, mert akkor az egyik leválik, a másik pedig írtóan elkezd ragaszkodni, és akkor áll elő az a helyzet, amit Csoki, te mondtál, talán nem tudom, lehet, hogy a Homár kapcsán, hogy az ignorancia az a lehető legkeményebb büntetés, amit a másikkal lehet tenni, és itt megtörténik az az ignorancia, aminél én filmben nem nagyon láttam még durvábbat. Tehát, hogy valakit ennyire porig alázni, rombolni, megszégyeníteni, tehát ez az ember minden büntetés megérdemel az élettől később.
Igen, bár én még azt is hozzátenném ide, hogyha így ne pszichologizáljuk el teljesen a filmet, de hogyha Miminek megnézzük a kötődési stílusát, ő egy ilyen szorongó, aggodalmaskodó kötődési stílussal rendelkezik, ami azt jelenti, hogy óriási intimitást akaszt a másik emberre egyből, és tulajdonképpen képtelen megtűrni mást az adott, tehát a szeretetének a tárgya körül, és folyton azon szorong, hogy biztos már nem szereti a másik, és hasonló. És hogy ilyen emberek abszolút vannak, és hogy ezzel egyébként lehet élni együtt, szóval ez nem egy ilyen kóros dolog. Itt az a probléma szerintem, hogy Mimi végtelenül vonzó, és hogy amikor ráakasztotta az intimitását a másik emberre, az tulajdonképpen a szexualitás volt, amivel a másik ember pedig tudott azonosulni, és így tulajdonképpen négyzetre emelődött ez a helyzet, és egy akkora kötődés alakult ki, amiből Mimi már képtelen hát így kilépni. És hogy nyilván ez nem jó, és hogy ez annyira jó, hogy van egy tökéletes szerelem, ugye Párizsban ismerkedik meg Mimi és Oscar. Oscar egy feltörekvő író, Mimi táncosnő akar lenni, és az egész meg, tehát egy tökéletes romantikus filmnek indul az egész, és hogy hogyan el lehet ezt rontani pusztán a mohósággal.
Én azt gondolom, hogy akkor beszéljünk egy kicsit arról, hogy mit gondolunk, hogy mi a szerelem, mert hogy mi már ezt a, egy kis insider infója a műsor előtt már érintettük ezt a témát korábban, hogy így a szerelem az igazából kötődés, vagy igazából erotikus vonzalom? Melyik? És Ákos, te már mondtál ezzel kapcsolatban a múltkori adásban
ja, egy... Igen, hogy én azt gondolom, hogy ugye van a háromféle szeretet értelmezés, ugye az a volt a görögöknél, ugye van az erosz, ami az erotikus vonzalom, ami úgymond lentről felfelé irányul, van a filia, ami ugye az egy szinten lévő baráti szeretet, és az agape, az isteni szeretet, ami fentről lefelé áramlik, és én azt gondolom, hogy a valódi szerelem, amit érdemes szerelemnek hívni, az akkor történik, hogyha az erosz és a filia az így egy időben jelen van, és az is tény, hogy általában azért a romantikus filmek inkább az eroszból építkeznek, és hogy ez nagyon sokszor össze van itt mosva, hát a végén, most itt mindenféle spoiler nélkül, elhangzik egy olyan mondat, hogy én beleszerettem magába.
Igen.
És tehát egyszerűen üvölteni tudnék, hogy az minden, az csak nagyon nem. Sok minden, csak nem szerelem. Igen. És igen, szóval ez...
De ott a karakter mondja is neki, hogy nem.
Ja, igen, ez csak egy álomkép, vagy valami ilyesmit mond neki. Igen.
Az Mimi egy nagyon őszinte, látszik, hogy már tud reflektálni magára pillanata, hogy már így érzi, hogy attól, hogy ő vonzó, szóval nem, attól, hogy a vonzóságára így reagál egy férfi, ahogyan mondjuk a férfiak Oscar is és Nigel is reagálnak, az még nem jelent igazából semmit. Tehát nála akkor történt valami kis fejlődés ezek szerint talán.
Igen. Még egy kemény életút áll mögötte.
Hát ez biztos. Igen, de hogy szerintem kifejezetten az van, hogy az Oscar az kifejezetten ilyen eroszt érzett, és hogy ez a lassú, ez a gyors láng, ez a gyors tűz, ami így elpárolgott, ez az volt. És hogy szerintem itt jön kép, hogy én nem is feltétlenül a filia, vagy nem tudom, a görögök még talán nem gondolkodtak ezen az anyai mintákon, vagy a bár mondjuk Ödipusz, nem tudom, de hogy szerintem van a kötődésnek, ez egy külön doménye lehet ennek. Tehát az egyik fajta szeretet az kifejezetten az erotikus vonzalmakból, a másik pedig kifejezetten a tárgykapcsolatban, amit már említettünk, és hogy Miminél megtörtént ez a regresszió, meg ez a tárgykapcsolódás, meg ez a tükrözés, meg minden ilyen folyamat, és hogy ő ezért nem tud annyira kiszakadni, és ezért maradt ebbe benne, viszont ez a másiknál nem történt meg, nem történt ekkora befektetés, nem volt kötődés.
Hát igen, mert a csávó amúgy tehát nem egy jó ember, tehát azt azért, ha vizsgáljuk a filmen keresztül, azért eléggé lejön, hogy ő egy hedonista, individualista, csapongó, hát egy a római korban elmenne valamilyen nemes úrnak, aki nagy mulatságokat rendez a saját kis kúriájában, de hogy egyáltalán nem egy jó ember. És hogy neki, mint említettem, csak egyfajta szeretet nyelve van, ami pedig a szex. És amint ez neki ki lett elégítve, tehát konkrétan mindent kizsákmányolta a nőből, amit ezen a téren kizsákmányolhatott. A klasszikus szeretkezéstől kezdve egészen a legaljasabb, ocsmány, pisilős, tehát igen, nem akarom részletezni, de hát vannak olyan jelentek, amikor a csávó már disznónak öltözik, és a nő egy ilyen ostorra jön be, és hol a malacon meg. Tehát hogy igazából mindent, amit a nőből ki tudott szedni, az kiszedte, és igazából a nő ott maradt így csupaszon, azzal az érték nélkül, amit eddig képviselt, hiszen a csávónak más igénye nincsen. És a nőnek pedig van igénye, hiszen ő úgy tekint arra a férfire, mint az ő nagy szerelme, vagy egy ilyen ideája, és hogy ő így ott maradt azzal az érzéssel, és az, hogy a csávó meg kiállt az érzés mögül, így leült a földre, és a nő az úgy mondta, hogy igazából bármit megteszek, csak hadd maradjak itt veled.
Uh-huh. Amiről szerintem mindenképpen szeretnék beszélni, ez a BDSM. És azért, mert itt nagyon úgy van ábrázolva, mint a szexuális kiégés felé vezető út egyik lépcsője. És talán az 50... 50 szürke árnyalata.
Szürke ötven
vagy mi? A szürke ötven árnyalata nagyon, nagyon ismerős számomra ez a világ látszik. Abból is, hogy mennyire tudom a címét. De hogy ennek a korában érdemes az kinyilvánítani, hogy a BDSM-nek az alapja a bizalom. Az a bizalom, hogy a kiszolgáltatott fél, a szubdomináns fél bízik a dominánsában, azért bízik, mert hogy nem fogja őt igazán bántani. Pont addig fog elmenni, ami még neki jó lesz, amit még ő elvisel. És ebben a párkapcsolatban ez a fajta bizalom, ez a fajta kétirányúság, ez a fajta tisztelet nincsen benne. És ezért nem tud működni a BDSM, ezért nem tud működni közöttük a szexualitás, mert nincsen benne kontroll, nincsen benne keret, nincsenek határok, nincsenek megegyezett közös érdekek. És az igazi BDSM-ben van. És ez az, amit egyébként a szürke 50 árnyalata is félre kommunikál, meg most az egész világ félreérti, a szexualitásban megvan ez a fajta kétoldaliság, mind a két félnek jól kell magát benne éreznie, mind a két fél igényeinek ki kell elégítődnie, és a Mimi és az Oscar szexualitásában és szerelmében ez nem történik meg.
Igen. Na, szeretném, csak egy kérdést még visszadobnék, hogy az nem lehet, hogy ez már akkor kerül elő ez a fajta szexualitás, amikor már az alap nem működik. Tehát, akkor
abszolút, akkor ez egy túlingerlés. Ugye folyamatosan túlingerli magát az Oscar, mindig több és több ingerre van szükség, és a BDSM ez egy ilyen túlingerlet.
Jó, csak előbb dolog. Nekem akkor félreértettem, mert nekem az nem, hogy azt mondod, hogy...
Van olyan BDSM, ami igen. Alapból meg... Tehát nem mindig túlingerlésből származik a BDSM, hogy erre akartál utalni, szerintem.
Hát valami ilyesmire akartam utalni, hogy nem akkor jutunk el már a BDSM-hez, hogyha már az alap nem működhet eléggé.
Nem, azért a BDSM az tud nagyon jól működni, lehet az, hogy ez az alap szexuális stratégiád, ez neked való valamilyen okokból kifolyólag, és egy egész életen neked ez normális. Itt viszont kifejezetten a kiégésnek egy stádiuma, amikor már semmi nem elég, és ez sem elég, és ez sem lesz elég soha. És ez egy két teljesen más dolog, és nem ez a normális BDSM, én csak erre akartam felhívni a
figyelmet. És még a BDSM-nél az is nagyon fontos, hogy a legtöbb közösség ennek hangsúlyozza azt, hogy nagyon fontos az én aftercare, tehát hogyha valami probléma van, ami akadt így a BDSM session közben, vagy valami ebből az egész kapcsolatban van, akkor ott tényleg, tehát van egy szeretet alapja az egésznek, tehát ott nem ilyen, hogy megláttad, elmentél interjúra egy csávóhoz, és akkor ő ledominál egy szerződéssel, és aztán bármit csinált veled, hanem ott egy komoly bizalmi alap, amiből kiépül ez a játék, de hogy alatta mindig ott van, hogyha épp le akarom bontani a játékot, és csak eljárt, mert hogy amúgy, úristen, most magamra ismertem ezekben és hogy a gyerekkoromra mondjuk meg, mert ez gyakori amúgy ilyen szóval, hogy BDSM helyzetben, nem tudom, ilyen redditeket lehet olvasni, és mindenféle dolgokat mondanak ilyen sztorikat, de ja, és hogy tényleg, szóval ez nagyon-nagyon fontos hangsúlyozni, és hogy ja, szerintem a BDSM abszolút legitim anélkül is, hogyha az csak ilyen, tehát hogy lehet, hogy valaki az ennyi a BDSM, ez még ilyen exotikus, és hogy ilyen izgalmassá teszi, meg megfűszerezi a szexuális együttlétet, de abszolút lehet ezt, mint a szexuális stratégia folytatni, bízni. Csak ennyit még.
Igen, és amit talán még így exotikusnak tekinthető a filmben, szerintem az, hogy az Nigel karaktere. Én azt gondolom, de lehet, hogy ez csak az én berögződésem. Engem nagyon megrázott a film, én ilyen másfélszer láttam, és még a fél is megrázott, hogy tulajdonképpen Nigel az egyszeri nézőt ábrázolja, aki éli a kis komfortos életét, és hogy nyilvánvalóan elzárkózik az összes ilyen undorító, szenvedélyes dologtól, de valójában nem tud neki ellenállni, hogyha lehetősége lenne ezt művelni. És hogy szerintem nagyon jól van az bemutatva, hogy mennyire védtelenek a hát nem tudom, az emberek ettől a nyelvezettől. Ugye maga, amikor Mimi próbálja, hát nem is elcsábítani Nigel, csak így nem tudom, a környezetében van, így nagyon keveset beszélnek igazából, az érint, csak így érintgetik egymást, meg így csak mosolyognak, és így érzik a levegőben az, hogy itt valami gigászi csaták zajlanak, és hát a vége az pedig nem áruljuk el, vagy nem tudom, nem lőjük le, hanem az maradjon.
Bár akarunk egy spoileres session-t amúgy, vagy? Mert én szívesen beszélnék a végéről, vagy a végkifejletről. Úgyhogy szerintem
jó,
rakjunk akkor ki itt egy spoiler jelet. Követhettek minket az időkód után, lent lesz spoileres rész.
Jó, igen. És hát a végén pedig megtörik, és ez egy végtelenül szomorú és szánalmas pillanat. Tehát és hogy egyébként az tök szép, hogy a szex és a tánc, az tulajdonképpen ez egy ilyen szimbólum, vagy egy átjátszható szimbólum, hogy amikor Nigel és Mimi kettesben találkoznak először, akkor Mimi megkérdezi, hogy jön velem táncolni. Mire mondja Nigel, hogy hát én nem vagyok az a táncos típus, és az utolsó éjszakán ugye az a nagy megtörés, hogy akkor elkezdenek együtt lassúzni, meg táncolni, és akkor hangzik el az, hogy hát én beleszerettem magába. Eszméletlenül borzasztó, és az, ahogyan így elszakad az értékrendjétől, meg minden konvenciótól, mert ez az energiaezőt így leteríti.
Ami nagyon kemény még az ő Nigel és Fionának a kapcsolatában, hogy nem tudom, észrevettétek el, de ott megtörik egy picit ez a tradicionális szereprendszer, hogy a férfi a kompetens, domináns fél a kapcsolatban, a nő pedig a inkább érzelmi kompetenciákkal rendelkező szubdomináns fél. Náluk Fiona sokkal kompetensebb, mint Nigel, sokkal dominánsabb, pontosan tudja, hogy mit akar, és ez a film végén egyértelműen explicitizen kikerül az asztalra, hogy Fiona még a nőkkel való szexualitásban is kompetensebb, mint Nigel, és ez egy nagyon mély megalázása annak a férfinak, aki egész életében úgy élt, hogy ezekkel a társadalmi konvenciókkal kellett együtt élnie, ezeknek akar megfelelni, és szembe kell azzal néznie, hogy nem tud. Nem így működik. Most nem értek egyet azzal egyébként, hogy egy nő ne lehetne kompetens, vagy ne lehetne kompetens, mint egy férfi, de nagyon komolyan el kell gondolkodni, hogy te milyen párkapcsolati struktúrában tudsz élni, és hogy neked ott mit kell nyújtanod. Hogyha te nem vagy annyira kompetens férfiként, mint a barátnőd, vagy mint a párod, akkor el kell döntened, hogy ezzel képes vagy élni. Mert ez egy nagyon komoly dolog, és nagyon komoly munkát igényel belül. És Nigel ezt a munkát nem tudja megtenni. Szerintem. Nem eléggé önreflektív hozzá.
Van is egy ilyen idézet, hogy hát tudod, én mindenben jobb vagyok nálad, mondja a feleség, igen. És látszik, hogy ezzel mennyire nem tud mit kezdeni, mert amikor kimegy gondolkodni ugye a fedélzetre, akkor is ezt a mondatot ismételgeti, hogy na drágám, te vajon most mit tennél, hiszen te mindenben jobb vagy nálam.
Igen. Itt is egy nagy kiszolgáltatottság van amúgy erről a részről, hogyha egy ilyen lappangó kiszolgáltatás
nálam. Igen.
Hogy így igazából ez a Nigel, ezt elég keményen kiherélték valójában, vagy én nem tudom.
Ja, igen.
Most csak bedobnék egy kérdést, egy férfi igazán alá tudja magát rendelni? Tehát elképzelhető?
Biztosan. Én ebben 1000% biztos vagyok. Mert hogy csak, bocsi, hogy csak hogy így látva a párkapcsolatokat, azért nagyon sok olyan klasszikus párkapcsolat van, tehát ezek ilyen 40-50 éves emberek, ahol így a férfi teljesen alárendelte magát.
Mondtad, erre az ilyen, tehát a papucs helyzetre gondolsz.
Igen.
Azért mondjuk az nagyon nyomorúságos.
Hát igen, gondolom ez személyiség függő, hogy ki mennyire.
Szerintem azért nagyjából legyenek pariból karakterek.
Ja, igen, ilyen szempontból nyomorúságos.
Ez lenne a fontos, mert hogyha valaki a másikat eltaposod, nagyon-nagyon, tehát csicskáztatásig mehet a dolog. Komolyan.
Hát igen. Amúgy még annyit, hogy szerintetek mit üzen a film vége?
Ezen én is gondolkodtam.
Én azt gondolom, hogy ugye az utolsó mondat, amit Oscar mond, hogy ó, csak túl mohók voltunk, baby. És hogy szerintem igazából a film vége a mértékletességet üzeni, ami nem egyenlő azzal, hogy elzárod magadtól akár az erotikát, akár a szexualitást, csak hogy ezt mértékletesen kell űzni, és hogy a mohóság az nem jó. Tehát, hogy szerintem mindannyian ismerünk olyat, aki mondjuk gondolna egy olyat, amikor látja Mimit, hogy ha ilyen csajom lenne, egy évig folyamatosan dugnám. És akkor itt van a film, itt ez történt, hogy egy évig folyamatosan dugtak. És így ez lett a vége. Szóval, hogy így szerintem az ilyen mértékletességre int a film, és hogy a mohóság az így a teljes káoszba vezet.
Szerintem is, és szerintem ez abszolút egy kiállás. Szerintem ez a film kiáll a monogámia mellett valahol. És hogy igazából pont azért, mert hogy én ezt a hajóutat egy ilyen karakterfejlődésnek, vagy egy kapcsolatfejlődésnek is tudom vélni a Nigelék szemszögéből.
Hát a hetedik év. Ami ugye igen, a klasszikus hetedik évi válság.
Ezt elfelejtettem, de amúgy be akartam hozni én is.
És hogy itt is egy a Lobsterhöz hasonló dolog, ilyen, hogy beszélnek arról, hogy ugye a gyerek, hogy az indiai csávó, aki egy ilyen rezonőr karakter, vagy nem is tudom, aki egy ilyen kis isten a gépezet mögött, mert egy mindig egy kis megfigyelő inkább, így mondanám, és hogy ő az, aki így mondja nekik, hogy hát csináljatok egy gyereket, az mindent meg tud oldani, és hogy a végén ő az, aki a legeslegvége már ez, amikor kint állnak a hajón, mert megtörtént a katarzis, ahol egymáshoz borultak, és hogy ez is amúgy jellemző, hogy így igazából mégis, hogy kihűlt már ez a kapcsolat. Nem is annyira kompetens mindkét fél a kapcsolatokban, de mégis egymáshoz menekültek a vége után. És hogy utána pedig odaszalt hozzájuk a gyereke az indiainak, és hogy ez is egy ilyen szimbolikus, jelképes lépés, hogy a gyerek elhozza a megváltást az ő új kapcsolatukban, ami... Szóval, hogy itt volt egy, ezen a hajóúton történt egy krízis, egy kapcsolati krízis, és én szerintem ez kvázi sikerrel zárult, vagy nem tudom. Nem tudom elképzelni, hogy mi lesz ezután az ő kapcsolatuk, de én inkább egy javulást.
Ez biztos, hogy újraértelmezte az ő kapcsolatukat, az együtt megélt hát, trauma, vagy helyzet, igen, vagy igen. Ez az egész történés, ami itt a hajón történt. Viszont én azt nagyon rossz üzenetnek tartom, és ezt nem kéne szerintem erőltetni, és ez ma már a második film, ami ezt nyomja, hogy egy gyerek nem oldja meg a párkapcsolati problémát.
De, igen, az biztos, hogy egy másik válságba tereli át.
Másik válságba tereli át, de ez is megint csak pár felét tudnám idehozni. Ő szoktam mondani, hogy a párkapcsolati elégedettség az első gyerek születése után meredeken zuhan alá. És hogy ha már alapvetően rossz volt a párkapcsolati elégedettség, és az még meredeken zuhan alá, akkor ott nagyon nagy problémák lesznek. És hogy értem, hogy egy gyerek egy közös feladat, és hogy ez eltereli azokat a feszültségeket, amik eddig megvoltak, de azok az új feszültségek sokkal magasabb szinten, hatványozottan fognak előtörni, és ott viszont már nem csak ti fogtok megsérülni a párkapcsolatban, hanem ott van egy gyerek is, aki igazából az egészről nem tehet, és szerintem ez már egy más dimenzió lesz a filmekben, amikor, és lehet, hogy a következő film nagyjából erről is szól, de hogy akkor ott már olyan a személyek is sérülnek, akiknek semmi közük nincs ahhoz, hogy ti rossz döntéseket hoztatok.
Ami... nekem ide még abszolút kapcsolódik, hogy Nigelnek talán, mintha az lett volna az utolsó kontrollja, az utolsó kompetenciája a párkapcsolatában, hogy szabályozta, hogy mikor lesz és hány gyerekük. Ez volt az utolsó dolog, amit még így kezében tudott tartani. Fiúna akar gyereket, egyértelmű, hogy akar, sikít, kétségbe esetten könyörög a gyerekért, és Nigel ezt visszatartja tőle. Ez az utolsó kontroll, amit ő még képvisel. Ah. És én arra vagyok kíváncsi igazából, hogy vajon ennek a filmnek a végén, amikor itt tényleg megalázódik a férfi mi voltában Nigel, és odaszalad hozzá az a gyerek, akkor vajon ez egy ilyen utolsó kontrollvesztés-e? Hogy beletörődik abban, hogy ebben a párkapcsolatban nem ő a kompetens, és még erről sem fog dönteni.
Nem, én nem így értelmeztem. Szerintem itt az történik, hogy ez a szimbóluma annak is, tehát hogy a gyerek ezekben az esetekben, a gyerekvállalás, azt én mindig úgy értelmezem, hogy szimbóluma annak is, hogy a felnővés a gyerekhez, és hogy itt igazából nem konkrétan az történik, hogy így, szóval a Lobsterben az abszolút rossz, hogy adjunk egy gyereket, majd minden megoldódik, szerintem ez rossz. De hogy itt szerintem valahol az üzenetben így benne van az is, hogy így jó, mondjuk az indiai csávó nem így mondja, de hogy szerintem itt az a fontos igazából, hogy a felnővési folyamat, hogy akkor jó, helyezzünk kilátásba egy gyereket. Ne csináljuk meg a gyereket, ne az örömbe olyan, hanem helyezzünk kilátásba egy gyereket, és nézzük meg, hogy tudunk ehhez képest, tehát van egy ilyen, hogy így képesek lennénk-e egy ilyen gyerek, és egy más dimenzióban kezded, egy új struktúrája van a gondolataidnak ezzel kapcsolatban, és hogy szerintem itt nem az, hogy feladta az utolsó kontrollját, hanem hogy tette egy lépést a kompromisszum felé. Amit egyik fél sem, és az összes filmben eddig, ez tök jó, és amúgy ezt most elloptam a gondolatodat, ne haragudj, mert te írtad nekem egyszer Facebookon, hogy az összes film igazából arról szól, hogy nincsenek kompromisszumok, amikről itt beszélünk. Minden filmben megfigyelhető, hogy senki nem tud, se a Szex és New York gárdája nem tud kompromisszumot tartani az állam részéről és az emberek részéről abban a fura struktúrában, ahol homárban nincsenek kompromisszumok, és itt se egyik fél se tudott kompromisszumokat tartani.
Igen, végül is úgy is értelmezhető ez a helyzet, hogy végül, ezután a nagy traumát után leteszik a voksukat egymás mellett. Ez volt az utolsó próbájuk, a párkapcsolatuk utolsó próbája, ami után már egy minőségibb, egy magasabb szintet tudják emelni. Én tovább igen, tudnak lépni.
Vagy annyira kiégtek, hogy már mindegy.
Én nem éreztem annyira, hogy ebből olyan nagy épülések lesznek. Tehát, hogy lehet, hogy amúgy, hogy ez így eltelik egy kis idő, mindenki megnyugszik, elraktározza magába ezeket az információkat, amiket itt a hajóúton szerzett, leülepednek, abból lehet, hogy aztán kinől egy szép növény, amiből egy kis gyermek születik, de hogy így nagyon-nagyon súlyos dolgok történtek, amiknek a megemésztése lehet, hogy nem egy gyerekkel lenne egyből jó.
Ja, mondjuk az biztos, hogy mindketten hibáztak, mert mindketten elkövették a megcsalást, még hogyha Nigel nem is jutott be a kapukon túlra, de ettől függetlenül a szándék az egyértelműen megvolt rá, és ez is tök érdekes, hogy szerintem azért nem Nigel tehát kapta meg Mimit, mert hogy ő mohó volt, és hogy ő képviselte az Oscart ebben a történetben, és hogy úgy képzelem el, hogy a Mimi elmondta Fionának is ezt a történetet, és hogy ő volt az, aki elutasította, Nem tudom, hogy ti vagy gondolkodtatok-e ilyen, hogy mondjuk fiún elutasította, majd lement, látta, hogy a férje megteszi, és akkor így tette meg ő is.
Ez izgalmas gondolat. Inkább talán úgy értelmezném, hogy Fiona a mértéktartó mindig. Aki egy lépése hátrébre tudja szemlélni, nem vonódik be rögtön. Aha. És ez talán mint egy ilyen jutalom kapta meg.
Igen, mert ugye mondta Mimi Nigelnek, hogy pont ezért nem kaphatsz meg, mert hogy túl mohó vagy, meg ez a szerelem szó használat miatt. Úgyhogy ez ilyen érdekes. Szóval mindketten tettek egy hibát, tehát lehet, hogyha ezt mind korrigálják és feldolgozzák, akkor tudnak egy szép növényt növeszteni.
Szerintem ez szép végszó arra, hogy ráforduljunk a pontozásokra. Üdvözlöm azokat is, akik a spoilert kihagyták. Pontozzuk le a filmet, mit gondolt?
Nagyon remélem, hogy azért Nigel és Fiona először nem gyereket növesztenek, hanem tényleg csak egy növényel indulnak neki a nagy útnak. És hogyha az megvan, akkor utána lépnek tovább. Ez iszonyú nagy hatású film számomra. Nagyon komplex üzenetet tartalmaz. A jelenkorunk szexuális szabadosságában szerintem ez a film nagyon szükséges ahhoz, hogy megértsd, hogy a mértéktartás és a monogámia az életnek mekkora értéke tud lenni, és mennyire hozzá tud adni a minőségi élethez. Úgyhogy ráadásul művészfilm, abszolút nézhető, bárki számára érthető, úgyhogy megint csak úgy, mint a Homár, nekem nagyon erős film, és mivel bennem ennyire mélyen érzelmeket még nem bojtott ki soha film, ezért nekem 9-es.
Az kemény.
Erős.
Én sokkal visszafogottabb pontozást fogok adni, mert hogy nekem is tetszik ez a film, bár mondjuk az hozzátesz ez a kérdéskörhöz, hogy pontosabban elvesz a film értékeléséből nekem, hogy mindig amikor belegondolok, hogy Roman Polanski rendezte, aki 13 éves kislányokat próbált meg megrontani, nem tudom, nekem mindig ilyen kicsit így ebből a szempontból ez a film nekem kicsit olyan fura, hogy pont egy ilyen filmet rendez a rendező, nem mindegy, zárójelbe zárva. Nekem ez egy 7-es film, ami egy jó filmnek számít, de nem adnék rá 8-ast valamiért.
Hát ha még Roman Polanski, akkor még hozzá kell tenni, hogy a színésznő, aki a Mimit játsza, ő a felesége azóta is 88-ban, 99-ben házasodtak össze, 90, nem tudom, kettes a film. Három éve voltak együtt, megrendezték ezt a filmet, és azóta is boldog, ki tudja, házasságban élnek legalábbis, szóval, hogy valamennyire a monogámi ott működik. Akkor én igazából adnék egy pontot. Nekem tetszik ez a film, de hogy kétszer láttam ezt is, nem tudott annyira nagy kötődést kiváltani belőlem, vagy annyira nagy truvájt. Én egy 6-ost tudok erre adni, bocsánat. A rajongó.
Igen, én abszolút rajongója vagyok, vagy engem szerintem nagyon kevés film rázott meg ennyire, és ilyen a mértéktartás, vagy a mértékletesség, úgyhogy én is 9-et tudok adni ennek a filmnek.
Szép átlag 8-as kijön.
Igen.
És ez volt mára a vágatlan verzió párkapcsolattal, szexualitással és családdal foglalkozó tematikus adásának harmadik része. Jövő héten újra találkozunk, ahol a család kerül terítékre, az Édesek és Mostohák című filmről fogunk beszélni. Találkozunk jövő héten, köszi, hogy meghallgattátok, sziasztok!
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 A vágatlan verzió visszatért még több témával és vendégekkel. Csatlakozz hozzánk, hogy együtt számoljunk le az elcsépelt forgatókönyvekkel, a cukorszirupos romkomokkal és a kártékony üzenetekre felépített mozifilmekkel. Keressük meg együtt a filmek Jedi oldalát, és tudjuk meg, mire érdemes rászánni az időnket, és mire nem. Művelődjünk együtt, és ne feledjétek,
az erő az, ami felvértezi a Jedi-t.